Testvérek, az előbb felolvasott szakaszból olvasok újra két verset, és ez lenne a mai ige hirdetésünk középpontjában, ez lenne az alap. Felolvasott szakaszból Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetéből olvasok. Jézus így felel Zákeusnak, ma lett üdvössége ennek a háznak, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Eddig szól Isten írott igéje. Hallottam egyszer egy nagyon frappáns és igen, talán mondhatni, hogy humoros gondolatot. Így hangzott, hogy gyerekkoromban kértem Istent, adjon nekem egy biciklit. Aztán rájöttem arra, hogy a dolgok nem így működnek, úgyhogy loptam egyet, és kértem Istent, hogy bocsássa meg. Hát mondhatnánk, ez egy igen jó mondat meg gondolat, mert legalább az ember rájött valamire, de ami miatt ezt most idehoztam, az természetesen nem az, hogy most erre biztassunk mindenkit, hogy na, amint nincs meg, azt akkor próbáljuk így megszerezni, hanem azért gondoltam, hogy ide vág, mert úgy éreztem ott belül, hogy ráhangol ez a gondolat Zákeus életére. Ráhangol ez a gondolat ennek a fővámszedőnek az életére. Nézzük meg, hogy ki is volt ez az ember. Azt olvassuk, azt hallhattuk, hogy fővámszedő volt. Nem is csak egy sima vámszedő, fővámszedő, főnök volt. Mondhatni, hogy a saját karrierjének a csúcsára ért. Ennél magasabbra nem lehetett jutni. Fővámszedő volt egy Jerikó nevű városban, más dolga sem volt, mint az arra járó kellő kereskedőket megvámolja, beszedje a vámot a római birodalomnak, tehát az idegen elnyomó hatalmat szolgálta ki, tehát a nép szemében egy gyűlölt, egy elnyomó volt, egy senki. És azt is megtudjuk, nem mástól, mint saját magától, Zákeustól, hogy bizony élt a lehetőségével, és nem csak a kötelezőt szedte be, hanem ennél sokkal többet is. A saját zsebére dolgozott. Mert úgy gondolta, hogy ha becsületes úton nem megy a meggazdagodás, akkor majd segítek egy kicsit magamnak. Na ugye itt kapcsolódik össze az előbb elmondott kis idézettel. Fővámszedő volt, aki gyakorlatilag abból élt, hogy az embereket becsapta. Aki abból élt, hogy az embereket kizsákmányolta. Természetesen ennek megvoltak a következményei is. Azt nem tudom, hogy ezzel Zákeus számolt-e, amikor elindult ezen az igen komoly ranglétrán, amikor ezt a hivatást és karriert választotta magának, hogy ő vámszedő lesz, de hamar utolérték a következmények. Mégpedig azt, hogy gyűlölték őt az emberek szívükből. Köptek volna legszívesebben, amikor őt meglátták. Mindenki nagyon jól tudta, hogy ha vele összehoz a sors, akkor ő jól fog járni, én pedig rosszul. Gyűlölték őt, megvetették, semmibe vették. De legalább gazdag volt. Na és itt van az én első nagy kérdésem, hogy mi mindent tesz meg az ember a gazdagságáért? Igen, most itt nyugodtan elsősorban gondoljunk a fizikai vagyonra, a gazdagságra. Gondoljunk erre a dologra, ami mágnesként vonza az embereket a ma Magyarországán. Úgy gondolom, hogy semmi sem vonza jobban, mint a vagyon, mint a gazdagság. Ha lehet, nem is vagyonra vágyunk, de legalább arra, hogy jó módban éljünk, hogy legalább ugyanakkor a házunk legyen nekünk is, mint a szomszédnak. Rendben van, én azt mondom, hogy ez valahol érthető. A kérdés, hogy mi fér még bele az életünkbe ahhoz, hogy elérjük ezeket a vágyakat? Hol húzzuk meg a határt? Lehet, hogy Zákeus nem így indult, ugyanis testvérek. Lehet, hogy ő úgy indult, hogy eldöntötte, hogy ezt a szakmát választja, rendben van, nem egy túl népszerű hivatás, de próbál amennyire csak lehet becsületes maradni. Lehet, hogy még eleinte próbált beszélgetni is az emberekkel. próbálta velük keresni a kapcsolatot, de aztán rákapott a pénz ízére, és egyre inkább kezdte kitolni a határokat. Nem gondolom, hogy ő az első perctől úgy állt volna neki, hogy én most átverem itt az egész világot, és meggazdagszom. Nem. Szép lassan, folyamatosan adta oda önmagát ennek a gondolatnak. Ugyanígy van ez, úgy gondolom, bármelyikünkkel. Nem hiszem, hogy bárki is úgy indul neki ennek a nagy világnak, amikor értelemre gyúlik, és amikor már felnőttként elindul a világba, hogy én most tudatosan és szándékosan rosszat akarok tenni, nem hiszem ezt el. Egyszerűen csak nincs meg az az erő bennünk, amely meg tudná állítani ezt a folyamatot. Miből gondolom azt, hogy Zákeus nem érezte jól magát a bőrében? Abból, amit leír itt a Biblia. Ugyanis azt olvassuk, hogy amikor meghallotta, hogy arra fog jönni Jézus, akkor látni akarta őt. Gondolkoztunk már ezen, hogy miért akarta látni? Egy gazdag vámszedő, aki mindent megtehet és mindent megvehet, ugyan miért akarná látni a szegény prófétát? Ugyan miért akarná látni? Nincsenek egy súlyban. Hát ő valaki, ez a szegény vándor próféta, akinek még saját lakása sincs, egy nagy senki. Miért akarta őt látni? Mert valami nem volt belül ott rendben, testvérek, azért. Mert valami hiányzott neki. Mert bár megvolt a pénz, megvolt a vagyon és a gazdagság, de valami hiányzott onnan belülről. És mint a mágnes úgy vonzotta Jézushoz, utána Zákeust, mint a mágnes úgy vonzódott azután az ember után, aki felől azt hallotta, hogy a szegénységében, az egyszerűségében is boldog, kiegyensúlyozott, nyugodt ember. Mert azt hallotta, hogy tömegek követik ezt a szegény prófétát, ezt a názáretit. Mert azt hallotta, hogy ennek az embernek a jelenlétében csodák történnek. És az ő jelenlétében még soha nem történt csoda. Az ő vámszedő asztalánál még soha nem történt csoda. Ott csak szitkozódás történt, ott csak gyűlölt szempillantások történtek. És valami hiányzott ennek az embernek az életéből. És úgy gondolta, hogy föltesz mindent egy lapra. Föltesz mindent egy lapra, és látni akarja Jézust. Jézus nagy tömeg kísérte. Olyan nagy tömeg, hogy mivel ez a Zákeus alacsony növésű ember volt, ezt is olvassuk, a tömegtől nem tudott odaférkőzni Jézus közelébe. És ezen a ponton elgondolkoztam, mert egy nagyon ijesztő dologra döbbentem rá. Itt van ez a szegény, nyomorult, bűnös ember, akinek már vagyona van, de nyugalma nincs, éjszakái nincsenek, békessége nincsen, és végre elindul a megoldás felé, testvérek. Végre a jó útra lép, és elindul arra felé, ahol az ő élete meggyógyulhat. És mi történik vele? A Jézust körülvevő tömegtől nem tud oda menni Jézushoz. És mint amikor leesik az a bizonyos két fillér, vagy nem tudom micsoda, úgy világosodtam meg, hogy ez bizony azt jelenti, hogy pont azok miatt nem tudott Jézushoz férkőzni, akik Jézus körül voltak, ma ezt úgy mondanánk, hogy a gyülekezet miatt nem tudott Jézushoz menni. A gyülekezeti tagok miatt nem tudott Jézushoz menni. Az a tömeg, amely körülvette Jézus, nem egy befogadó tömeg volt, hanem egy kiszorító és egy kitaszító tömeg. A hivatalosok miatt nem tudott ez az ember Jézushoz férkőzni. Hogyha belép a mi közösségünkbe, a mi gyülekezetünkbe egy kívülálló ember, akkor az a közösség, amit itt lát, most képletesen, szimbolikusan az Úr Jézus körül, az a tömeg vajon fog-e segíteni ennek az idegen embernek, hogy megláthassa Jézust? Vajon a mi gyülekezetünk az milyen tömeg, milyen közösség? Jézushoz vezető közösség, vagy pedig Jézustól távol tartó közösség. Mert nekünk megvannak a szokásaink és a hagyományaink. Mert nálunk megvan az, hogy ki hova ülhet a templomba, és ez szent és sérthetetlen. Mert nálunk előírások vannak, amiket be kell tartani. Mert nálunk rend és fegyelem van. És aki még soha nem volt, az ezt honnan tudja? Mit fog érezni az az ember itt közöttünk, aki először vesz részt a mi Isten tiszteletünkön? Vajon a mi gyülekezetünk segíti az embereket Jézushoz? Vagy éppen, hogy taszítja és távol tartja? Az a gyülekezet ott, amelyik Jézust követte, az távol tartotta azt az embert, aki pedig mindent föltette egy lapra is, és úgy gondolta, hogy látni akarja Jézust. Gondolkozzunk el ezen, testvérek, milyen gyülekezetünk van nekünk. Vajon segítjük-e az embereket Jézushoz, vagy régi értelmét vesztett szokásaink, hagyományaink miatt éppen az, hogy távol tartjuk. Nagyon fontos kérdés. Igen, előfordulhat tehát az, hogy éppen az a közösség az akadálya annak, hogy az ember megláthassa Krisztust, ami körülveszi. Egyébként az Úr Jézust, egy vasárnapi templomi gyülekezetre gondolok. Az a tömeg ott nem segítette Zákeust Jézus megtalálásában, éppen ezért Zákeus egy nagyon furcsa lépésre szánta el magát. Elhatározta, hogy nem adja föl, és becsülöm ezért ezt az embert. És elhatározta, hogy egy olyan dolgot fog csinálni, ami hogyha kitudódik, akkor rajta fog röhögni egész Jerikó. Ha ezt most észre fogják venni, akkor neki már semmilyen becsülete és semmilyen neve nem lesz az emberek előtt, ha eddig egyáltalán volt. Elhatározta, hogy fölmászik egy vadfüge fára, ami annak az útnak a mentén volt, ahol Jézusnak el kellett mennie azzal a tömeggel, ami őt körülvette. Testvérek, olyan elmerjük hinni, hogy ma is ilyen emberek vágynak Jézusra? Akik mindent megtennének érte, hogyha talán pont a gyülekezet nem riasztaná el őket. Ma is ilyen emberek vágyják az Úr Jézus Krisztus jelenlétét. Mert ma is teli van a világ olyan emberekkel, akiknek nincsen éjszakájuk, akik nem tudják lehajtani a fejüket nyugodtan. Mert valamit hordoznak ott belül, és a teher alatt roskadoznak. Teli van a világ ilyen emberekkel. Oda találnak ezek az emberek Jézushoz? Zákeus annyira akart Jézushoz menni, hogy fölmászott erre a bizonyos vadfügefára. Elhelyezkedett egy jó vastag ágon, azért arra gondolom megpróbált figyelni, hogy lehetőleg ne a legvékonyabb ágat nézze ki magának, legalább ne zuhanjon oda a tömeg közepébe. Elhelyezkedett egy ágon, és talán még reménykedett abba, hogy észre se veszi őt ott senki, és látta, hogy közeledik a tömeg. Talán dörzsölte is a kezét, amennyire tudta kapaszkodás közben, hogy na jól kiszúrtam én veletek, Jézus körbevevő tömeg, akik nem engedtetek oda hozzá. Én most onnan fölülről fogom látni ezt az embert. A tömeg közeledik, észreveszi Jézust ott a tömeg közepén, és bár tömeg veszi körül Jézust, de Jézus nem a tömeggel foglalkozik. Mint ahogy sohasem a tömeggel foglalkozik Jézus. Mint ahogy sohasem az egyházzal foglalkozik Isten. Mint ahogy sohasem lesz fontos Jézusnak az egyház, a külsőleg látható szerv vagy szerveződés. Mert ez ma van, holnap már nincsen. Jézus ott egyetlen egy emberre figyelt. És ez itt a csoda. Arra az emberre, akit senki más nem látott. Arra az emberre, aki egy fa tetején kapaszkodva, egyensúlyozva próbálta őt észrevenni. És mi történt? Nem csak ő vette észre Jézust, Jézus is észrevette őt. És csoda történt, testvérek. Ott a Jerikói úton, egy fa tetején, egy fa lombkoronájában csoda történt. Milyen érdekes dolgok ezek a csodák, bárhol meg tudnak történni. Ott a lomb korona belsejében csoda történt, mert valaki észrevette azt, akit senki más nem vett észre, odafigyelt rá. Jézus megáll a fa alatt, föltekint, és felszól. És nevén szólítja ezt az embert, ezt a vámszedő embert. Nevén szólítja, és azt mondja neki, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Talán ez az a mondat, amire egyáltalán nem számított Zákeus. Lehet, hogy számított arra, hogy észreveszik, majd elkezdenek gúnyolódni rajta, ujjal mutogatni rá. Lehet, hogy számított arra, hogy esetleg tényleg leesik a fáról, és valami történik vele, de erre nem számított. Mert csak ő akarta észrevenni Jézust, arra ő nem számított, hogy őt is észreveszik. És az Isten jelenlétében ilyen dolgok történnek velünk. Olyan dolgok, amire mi nem számítunk. Ezért van még mindig kereszténység 2000 éve, mert folyamatosan olyan dolgok történnek az emberekkel, amikre nem számítanak. Nem azért van kereszténység, mert létezik olyan, hogy egyház, legyen az református vagy katolikus, nem. Azért létezik, mert emberekkel olyan dolgok történnek az Isten jelenlétében, amire nem is számítanak. Ezért létezünk még mindig. Zákeus néven szólítja Jézus, és azt mondja, hogy szállj le hamar, mert nálad kell ma megszállnom. A tömeg miatt nem tudott Jézus közelébe kerülni, de nem adta föl, és most az a csoda történik vele, amire ő nem is számított, Jézus be akar térni az ő házába. Hogy szívesen megtudnám, hogy mit gondolt a tömeg, akkor is ott abban a pillanatban. Olyan szívesen egy másodperc erejéig lennék a tömeg része, aki szintén észreveszi ezt a jelenetet, fölnéznek, meglátják Zákeust, a vámszedőt, lehet, hogy valaki harsányan elkezdett röhögni, lehet, hogy más valaki pedig elkezdett gúnyolódni, hogy Zákeus, azért vagy ott, hogy fizessünk neked, vagy ki tudja, mik hangozhattak el, de az a tömeg, amely Jézust körülveszi, az a tömeg még mindig nem ért semmit. Vajon a mi gyülekezetünk érte már valamit, testvérek? Vajon te értesz-e már valamit az Isten dolgából? Talán még emlékeznek arra az emberkére, akit már itt idéztem, egyébként jó református ember, aki azt mondta, hogy addig ő nem fog ebbe a templomba jönni, amíg olyan emberek üldögélnek ott, amilyen emberek vannak. Olyan emberek, akik régen ugye piros könyvet lobogtattak, most pedig elsősorban ülnek, stb. És ez az ember úgy gondolta, hogy ő választ és magyarázatot ad arra, hogy ő miért nem jár templomba. Mert ő azt hiszi, hogy azzal, hogy ő templomba jár, szívességet tesz az Istennek. És semmit nem ért ez az ember abból, hogy mi a templomba járás, az Istennel való közösségnek a lényege. Testvérek, egyetlen egy esetben lenne igaza ennek az előbb említett embernek. És egyetlen egy esetben írnám alá azt a kifogást, amit ő mondott, akkor, hogyha ebben a templomban valóban olyan emberek járnának csak, akik már lehet, hogy ott vannak 40, 30 vagy én nem tudom hány éve, és azóta semmit nem változott az ő életük. Ugyanolyanok, mint az elmúlt 40 évben, mint abban a pillanatban, amikor betették először a lábukat. Hogyha ilyen emberek lennének csak a mi gyülekezetünkben, akkor igaza lenne ennek az embernek, ennek a nagy, komoly református embernek, hogy ő nem jár ilyen emberek közé. De testvérek, tudom, hogy nem csak ilyen emberek vannak. Vannak ilyenek is. Na de pont értük jött az Úr Jézus Krisztus. Milyen döbbenetes ez a nagy felháborodás, nem? Ennek az embernek a részéről, hogy ő ezért nem jár templomba. De történnek változások, aminek szemtanúi lehetünk. Történnek változások itt a gyülekezetben, mert az Isten jelenlétében olyan dolgok történnek velünk, amire nem számítunk. Jézus lehívja ezt az embert a fáról, és az ember nem lemászik, hanem szinte lerepül a fáról. Utat vág a tömegbe, mutatja Jézusnak az utat, hogy erre van az én házam, gyere, gyere, légy az én vendégem. Elkezdődik a vacsora, és most lepleződik le a tömeg. Emlékszünk még a felolvasott szakaszban, mit hallhattunk? Jézus lehívta tehát Zákeust a fáról, Zákeus örömmel befogadta őt, de akik ezt látták, mindnyájan zúgolottak és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. A Jézust körülvevő tömeg ennyire volt képes. Kiválóan meg tudta állapítani, hogy ez a Zákeus egy bűnös, semmire való ember. Ennyi volt a tömeg, ennyi volt a gyülekezet. Milyen tökéletesen beleillik ebbe a tömegbe az előbb említett jó református emberünk, ugye? Tökéletesen meg tudta állapítani, hogy ebbe a gyülekezetbe mennyi bűnös ember jár. Kiválóan megállapította. De semmi másra nem jutott el. Vajon mi volt Jézus reakciója erre a mondatra? Jézus csöndben van. Nem szól semmit. Azért nem szól semmit, mert nagyon jól tudja, hogy nincs értelme ilyen fölösleges vitákba belemenni. Most kezdj el bizonygatni a tömegnek, hogy vedd már észre, hát én pont az ilyen emberekért jöttem. Jézus úgy dönt, hogy egy sokkal nagyobb bizonyítékot ad ennek a tömegnek. Méghozzá a megváltozott életű Zákeust fogja bizonyítékként odaállítani eléjük. Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy Zákeus változni fog. Ezt még rajta kívül akkor senki más nem tudta. Zákeus előállt, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Emlékszünk, Jézus jelenlétében nem várt dolgok történnek. Na erre aztán senki nem számított. Előáll ez a senki Zákeus, ez a senki főváncszedő, és valami olyan dolgot mond, ami teljesen ellentétes az eddigi önmagával. Pontosan azt akarja szétosztani a szegények között, amiért eddig egész életében lopott, csalt és hazudott. Valami történt ezzel az emberrel. Mi történt? Észrevette őt az Isten fia. Észrevette őt az Úr Jézus Krisztus. És elhangzik ez a mondat a fővámfedő szájából. Nem döbbenetes dolog ez? Változás történt. És ez a változás bizonyítja ennek a tömegnek, hogy igenis a leginkább a bűnösöknek van helye a gyülekezetben. Leginkább a bűnösöknek. És a tökéleteseknek, akiknek soha semmi hibájuk nincsen, azoknak inkább jobb kívül lenni. Mert velük még az Isten sem tud mit kezdeni. De Zákeussal tudott. Pedig nem történt semmi, csak észrevette és lehívta a fáról. Lehívta a fáról. Ennek a szimbolikájába is bele lehetne most menni, de nem menjünk bele. Zákeussal valami történt. És hadd húzzam most ezt alá végezetül, hogy a megtérés és az Istenre való találás első és hiteles gyümölcse az a társadalmi igazságosság megjelenése az egyén gondolkodásában. Hadd mondjam ezt még egyszer. A megtérés első és hiteles gyümölcse az a társadalmi igazságosság megjelenése az egyén gondolkodásában. Jézus jelenlétében az ember nem tud elnézni olyan igazságtalanságokat, amik felett eddig gond nélkül átsiklott. Bizonyára sokan hallották, meg hát teli volt vele a híradás, tudjuk mindnyájan, hogy bezárt a Sláger meg a Danubius rádió. Nincs többé ez a két adó. Nagyon érdekes volt a reakció, amit az emberekből kiváltott, nagy szolidaritási mozgalmak indultak, meg aláírásgyűjtés, meg támogató koncert volt, meg én nem tudom micsoda volt. Az emberek az utolsó este sírva álltak a rádiók székháza előtt, és jajgattak, és mondták, hogy jaj, most mi lesz, megszűnik a mi kedvenc rádióadónk. Én nem vonom kétségbe az ő érzelmeiket, lehet, hogy valaki tényleg ennyire tud szeretni egy rádióadót. Megvan erről a saját véleményem, talán akkora nagy kár nem érte a társadalmunkat, de ez most lényegtelen. És csak arra gondoltam, testvérek, hogy az elmúlt tél folyamán több mint 30-an fagytak halálra Magyarországon. Olvastak a testvérek, vagy hallottak valamilyen nagy társadalmi felzúdulásról? Hogy kimegyünk tüntetni, nem tudom, valamelyik minisztérium elé, hogy ez skandalum, ez borzalom, ilyen nem történhet meg Európa szívében. Hogy lehet az, hogy a mai magyar társadalom gond nélkül elnézi, hogy a szomszédban halálra fagy valaki, és természetesként veszi, de ha megszűnik kedvenc rádióadója, akkor kimegy, tüntet, sír, rí, összedől a világ. Kicsit valami félre van csúszva, nem? Ami gondolkodásunkban, ennek a magyar népnek a gondolkodásában valami félre van csúszva. Pedig igaz a mondat ma is, hogy a megtérés első és hiteles gyümölcs az a társadalmi igazságosság gondolatának a megjelenése. Zákeus az Isten közelében nem tudta tovább elnézni saját mocsokságait. És azt mondta, hogy visszadom azt, amit elloptam és elcsaltam. Sőt, akit megkárosítottam, annak a négyszeresét adom vissza. Akkor leszünk mi hiteles gyülekezet, és akkor fognak tódulni az emberek a mi templomunkba, hogyha ugyanezt az igazságosság illatát fogják megérezni rajtunk. Amikor azt látják, hogy lovasberényben ez a gyülekezet nem nézi tétlenül azt, hogy egyeseknél már az áramot is kikapcsolják. Nem egy és nem két ilyen történetet tudnék már mondani innen a falunkból. Tudunk ezekről? Észrevettük ezeket? Mert itt vannak közöttünk. Senki nem fog rajtuk segíteni. Az önkormányzat el van fogalva saját kis pereivel, az államot már rég elfelejthetjük. Mi lesz velük? A megtérés, az Istenre való találás, az Istennel való kapcsolat első és hiteles bizonyíték az, hogy felébred bennünk ez a fajta társadalmi igazságossági érzet, hogy ez nem mehet így tovább. És minden tőlünk telhetőt megpróbálunk megtenni azért, hogy változás legyen. Amikor megtörténik Zákeus életében a változás, Jézus akkor látja elérkezettnek az időt, hogy mondjon valamit. És csak ennyit mond a végén, és ez lesz a mai istentiszteletünk záró mondata is. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Így legyen. Amen.